Na jó estét mindenkinek! Azt kérdezi az Évi, hogyha gyakorlatilag hát nem ugyanaz a buddhizmus, mint a...
Nem ugyanaz,
De hát majdnem ugyanaz. Fel is kapta a fejét talán, amikor mondta a Viki, hogy ezek a hülyeségek. Mit ezek a hülyeségek?
Kicsit erős.
Nem, meghagyom az őszítémet.
Semmi lehet. Én ezt nem azért mondtam.
Nem szabad más forrásra.
Hát ez mindenkinek a maga választás, hogy mit mond. De mindegy, nem abban akartam lenni, hanem az, hogy tényleg ugyanaz-e most itt. Ezt érdemes, erről sokszor beszéltünk már, lehet, hogy ti éppen akkor nem voltatok, és ezt érdemes hangsúlyozni. Hát az kétségtelen, amikor valaki ebben a materiális világban elindul, egyfajta ilyen keresésben, és mindenfélét megnéz, akkor egyszer csak kinyílnak a szemei, és tényleg itt több van ebben a világban, mint amit én így a McDonald's-ban meg tudok tapasztalni, mint amiről szól ez a nyugati világ. És elkezd érzékenyebben foglalkozni a spirituális dolgokkal, és ez nagyon jó, és mindenféle dolgot megpróbál. Most ezen a szinten, amikor különböző dolgokat megpróbál, persze lesznek különbségek, tehát van, mint egy elmegy egy keresztény szektába, akkor valószínűleg azért más feelingje lesz, mint egy buddhista helyen, de azért azt látni kell, hogy igen, persze, hogy van hasonlóság. Önmagában azért, amit egy szóval az előbb mondtam, mert mind a kettő arról szól, hogy ez az élet több, mint az evés, ivás, alvás, pénzszerzés. Ez egyértelmű. És valakinek, aki egy olyan világból jön, ahol erre kerül a hangsúly nap mint nap, annak a számára ez a legfontosabb dolog, legalábbis első lépésként, hogy itt többről beszélünk, mint ez, és itt van valami spiritualitás. Aztán, hogy ez a spiritualitás, ez milyen, és ezt milyen úton akarom elérni, vagy, és aztán, ha még felmegyek, mi a teológiai tanítás, mi a filozófiai tanítás, akkor óriási különbségek lehetnek. És ezeket az óriási különbségeket nem szabad egy legyintéssel elintézni. Úgy mondjak egy példát, ha nekem valaki azt mondja, én nem nagyon értek mondjuk a biológiához, és azt mondja, hogy a mezei farkas és az erdei farkas között óriási különbségek vannak, akkor azt mondom, hát nekem mind a kettő farkas, sőt, aztán még a farkas kutya is ilyen farkas szennyik. De nem igazán érzem át a különbséget, és nevetségesnek tartom, hogyha ebből ügyet csinálunk, hogy ez nem ugyanaz a faj. Az ő számára viszont, aki biológus, ez egy óriási különbség. És egy olyan különbség, amit nem intézek egy legyintésre, ez egy életbe vágó kérdés lehet mondjuk a számára. Most, ha biológiáról van szó, meg farkasokról, akkor tényleg mondjuk az emberek többségének a számára nem nagyon lényeges, hogy most milyen farkasról beszélünk. De hogyha a spiritualitásról van szó, akkor borzasztó lényeges, hogy miről beszélünk, mert ez a mi életünkről szól. Ez olyan, mint hogyha ugyanígy elintézném mondjuk egy jó példát, a szódavizet és valamilyen pezsgő mérget, ami hasonlóképpen néz ki, ugyanannak tekintem, mert nem értek hozzá, nem vagyok kémikus, de ennek a hatása igen keményen meg lesz rám, hogy én ezt ugyanannak tekintem. Tehát nem lehet attól még, hogy valami hasonlít, mind a kettő folyadék. És ahhoz képest, hogy én ki vagyok száradva, az mind a kettő nagyon jó hűsítő hatással van rám. De a végső hatása nem ugyanaz lesz, mert azért nem ugyanarról van szó. Most abban van valami, hogy ha még tovább megyünk, és valaki még jobban elkezd kutakodni, akkor azt mondjuk hamar felfedezi, hogy nagy különbség van mondjuk a zulu sámán hit, most csak mondtam valamit, és a zsidóság között. Ja, ez egy elég szembeötlő. De mondjuk már hallottam csak azt, hogy a kereszténység és a zsidóság az majdnem ugyanaz. Valóban, közelebb vannak, mert kereszténységes zsidóságon nőtt ki. De mégis valaki ilyen kicsit jobban belássa magát, akkor elég hamar látja, hogy azért óriási különbség van a kereszténység és a zsidóság világképe között, az egész felfogása, ami a világgal kapcsolatos, és ami hittel és mindennel, most nem fogok belemenni a részletekbe, ez is egy külön téma. Elmegy távol-keletre, és ott azt látja, hogy viszont ez a buddhizmus, vagy ezek a távol-keleti spirituális vallások, ezek azért hasonlítanak sokban. És itt ez tényleg így van, azért, mert például alapvetően a fizikai világhoz való hozzáállás, és ez a rossz-jó pólus, ami, a kereszténység nagyon mélyen benne van, hogy a világ van rossz, meg van jó, és kérdés, hogy te hova tartozol, és hogyha ide tartozol, akkor el vagy intézve, ha nem, akkor meg akkor rossz helyen vagy, és te rosszak között vagy. Tehát ez nincs meg ezekben a vallásokban hasonlóan, a zsidóságban sincs így meg. De óriási a különbség a buddhizmus és a zsidóság, mondjuk, vagy a kabala tanításai között, és hogy most konkrétan mire gondolok, ami szerintem a legfontosabb különbség. Most független attól, hogy a kabalát nem lehet külön választani a zsidóság gyakorlati oldalától, tehát a micvák gyakorlásától és a gyakorlattól, ami a buddhizmusban nincs meg, még a spiritualitás tekintetében is van egy nagyon nagy különbség. Mi a különbség? A buddhizmus is ugye azt tanítja, hogy kell egyfajta meditáció, egyfajta megemelkedés, a fizikai lét fölé való emelkedés, aminek a top szintje a nirvana, amit az ember, most leegyszerűsítve mondom, ennek nyilván, amik az ember kilép ebből a fizikai létből, és ez a tökéletesség gyakorlatilag, amit el lehet érni. A zsidóság viszont azt tanítja, hogy ez mind szép és jó, és az embernek tényleg törekednie kell arra, hogy felülkerekedjen a fizikai léten, a fizikai mi voltján, a fizikai mindennapokon, és egy spirituális szintek felé törekedjen, de nem ez a végcél, ez csak egy eszköz, és a végcél ez az, hogy utána mégis itt maradjon ebben a fizikai világban, és a fizikai világot átváltoztassa és jobbá tegye. Nem az a cél, hogy elhagyja a fizikai világot, hanem az a cél, hogy az a fajta vágy, ami megvan benne, hogy elhagyja a fizikai világot, a spiritualitás értékének a felismerése, Isten értékének a felismerése adja meg az erőt ahhoz, hogy a küldetését teljesítse, ami nem más, mint a fizikai világ megemelése egy magasabb szintre, amiről éppen a mi fejezetünkben majd lesz bővebben szó. És ezért van az is, hogy a gyakorlatban óriási a különbség. Mivel ez a zsidóság célja, a zsidóság felfogása, ezért a micvák nagyon nagy fontos szerepet fogalnak el. Mi az a micva? És fogok egy fizikai tárgyat, vagy egy fizikai cselekvést, mint a beszéd, vagy egy marhának a bőre, amit ilyen imasziat, amit imasziat csinálnak és hasonlók, és azokat valamilyen spirituális célra használom föl. Akkor ez a lényege az egyesítésének, a fizikai és a szellemi egyesítésének. És minden micva valamilyen fizikai cselekedettel kapcsolatos. A buddhizmusban semmi ilyen fizikai gyakorlat nincsen, mert épp arról szól, hogy a fizikainak nincsen jelentősége a teljesnek, csak a spirituálisnak van, és ezért el kell hagynod a fizikai dolgokat. És ezért ez egy, mind a szellemiség tekintetében, mind a gyakorlatban óriási különbség, és ezért nem lehet, nem szabad úgy elintézni a dolgot, hogy ezek nagyon hasonlítanak egymáshoz, és majdnem ugyanazok. Vannak hasonlóságok, de nem ugyanaz, és ez itt ebben az esetben élethalál kérdése lehet, hogy ez ugyanaz, hogy csak hasonlít, vagy ugyanaz. Van ezzel kapcsolatban kérdés, mert nem akkor. Tamás, látom, hogy...
Ugye, nem akarok vitatkozni, de a...
De azért vitatkoz.
Jó. Ugye, a kabala az annyira, hogy mondjam, ilyen rejtett, hogy ezt az átlag zsidóknak a nagy többségének, ha elkezdett beszélni a kabaláról, csak összezavarod vele az embereket, több kárt okozó nekik, mint hasznot. Én azt hiszem, mint ahogy eddig is, mindig a kabala mindig ilyen föld alatti, tehát ilyen a beavatottaknak a haszidizmus hozta felszínre. De a lényeg nem is ez, hanem az, hogy a kabala ugyanazt mondja, mint a buddhizmus. Hát az a lényeg, hogy visszakerüljön az emberiség, nem az egyén, az egészen minden ember. Ugyanazon az úton, ahogy leereszkedett, ugyanaz az úton visszajusson.
Ez egy tévedés.
Ők azt mondják, hogy a más módszerrel, de a cél, hát a kabala is ezt mondja, hogy vissza kell jutnod abba az állapotba, ahol az Édenben voltál.
Ez egy félreértés. Egyrészt kezdjük az első megjegyzésedben, hogy a kabala csak összezavarja az embereket.
Hát azokat az embereket nem ismerik a Bibliát, tehát nem tudják, mert kell egy alaptudás ahhoz, hogy
kabalának sikerült.
Jó, most ez nyilvánvaló, ezt nem értem, hogy jött ide, tehát jó, persze, sok minden összezavarja az embereket, tehát most nem értem, hogy ez hogyan kapcsolódik a kérdéshez, hogy ezt most tegyük is félre. Persze, sok minden össze kell zavarja az embereket, talán ha nem jól adják át, ha nincsenek eléggé fölkészülve, ha nem akarnak odafigyelni, akkor ezer más dolog is összezavarhat, hogy amiket ez nem tartozik ide. Az, hogy azt mondod, hogy ugyanazt érni akar elérni, nem ugyanazt akar elérni. Nem ugyanaz a cél. Ezt most mondtam el, hogy miért nem. Egyrészt magát ezt az édenket, csak nem akarok ebben túl részletesen belemenni, majd akarod, akkor óra után ezt külön megbeszéljük. Egyrészt ez az édenkerti történetet is egy kicsit félreértelmezed, mert nem azt mondja, nem azt mondja a zsidóság, hogy ugyanoda kell visszajutni. Mert ha ugyanoda kellene visszajutni, akkor nem lett volna értelme az egésznek. Akkor egy egész hiba, csak egy hiba miatt lennénk itt. Amiatt, mert ők elrontották az elején, most itt mit küzdködünk, akkor nem lenne értelme az egésznek. Ez az egész be volt tervezve, hogy ők nem fognak ott maradni, és elkövetik a bűnt, és ezzel egy egészen új állapotba kerülünk. És az, amit el fogunk érni, ezek után az egészen más lesz, egy teljesen más dologról beszélünk, mint ami akkor volt. Nagyon hasonlít rá, ebben igazad van, de már egy egészen más állapot, de mondom, ezt inkább óra után lehet részletesen megbeszélni, de köszönöm minden esetre a megjegyzést, mert ezek fontos dolgok, itt a nagyon szokat megbeszélni. Jó, az előző alkalmak, ugye már elkezdtük a 10. fejezetet. És arról volt szó, hogy az előző alkalom akkor, hogy ezt ugye fölvázoltuk, hogy a 10. fejezetben elkezdi a cádiknak, a tökéletes igaznak a vagy az igazoknak a taglalását, vagy a bemutatását. Igazoknak a bemutatását. És a 11. fejezetben fog beszélni a rosszról, a rásáról, és a 12. fejezetben fog majd beszélni a Bénoniról, a közepesről, akinek a könyv szentelve van igazán. Most amikor a cádikról beszél, ebben a fejezetben akkor ugye azt mondtuk, hogy kétfajta cádik van, hogyha visszaemlékeztek. Azt mondtuk, hogy kétfajta igaz van. Van az igaz, aki a tökéletes igaz, és van az igaz, aki még nem tökéletes igaz. Vagy más kifejezéssel, ugye a Talmud azt mondja, hogy van a cádik, akinek jó, az igaz, akinek jó, és van az igaz, akinek rossz. És ugye ezt úgy értelmeztük, hogy mi a különbség a kettő között. Azt mondtuk, hogy mind a Bénoni, mind a közepes, mind a cádik kívülről nézve, sőt, talán még belülről nézve is ugyanolyan. Miért? Mert mind a kettő teljesen, mind a cselekedet, mind a beszéd, mind a gondolat szintjén mindent megtart. Csak a jó oldalon van. Mi a különbség akkor mégis a közepes és az igaz között? Hogy a közepes, mi a különbség? Mondjátok ti. Tamás?
Közepes. A közepes attól közepes, hogy uralkodik magán. Tehát, hogy állandó
harcban van. Állandó harcban van, de állandóan legyőzi. Ebben más, mint a cádik, mint az igaz. A rássá az nem győzi le. Az állandó, az is ha lehet, hogy állandó harcban van, de általában a rossz oldal győz. A Bénoni viszont végül legyőzi, de ez egy állandó harc. Mindig előjönnek benne intuíciók, vagy nem intuíciók, ilyen késztetések bizonyos rossz dolgok iránt, akár csak gondolatban is, de ezt nem hagyja kifejeződésre jutni sem gondolatban, sem beszédben, sem cselekedetben.
Az energiát jól válaszolítja.
Nem, az majd csak a cádik lesz. Azt mondja, úgy lehet mondani, ő elnyomja magában, vagy nem hagyja kifejeződésünk. Fölöltik benne egy gondolat, hú, de finom ez a hamburger, de nem vitelezi ki. Ott van benne a rossz, ami néha megszólal, de nem hagyja kivitelezni. Ez egy hihetetlen nagy szint. Ezt elér.
Neki eszébe is jut a hamburger.
Neki nem is jut eszébe.
Nem tudom, tehát elmegy a burger, és nem jut eszébe, hogy hú, ez valami finom lehet, hanem az.
Nem is jut eszébe, sőt undorodik mondjuk a nem kóser hamburgertől. Más az, amikor valaki...
Az, hogy közömbös mondjuk.
Ez nem lehet közömbös, mert ha közömbös, az is egy hiány. Mert ha nem kóser...
Ismeri, vagy az illatát, vagy bármi, de nem vár ki benne olyan érzéseket, hogy... Vágyakat nem vált ki belőle. Undort sem, de ugyanakkor...
Majd ezt látni fogjuk, hogy az igazi cádiknál mindenképp kell legyen undor, mert ez párhuzamosan. A minél jobban most a hamburger...
Az nem egy jó érzésben.
Attól függ, mivel szemben. Ha te undorodsz, szerinted jó érzés undorodni a gyilkosságtól? Vagy inkább legyünk közömbösek a gyilkossággal kapcsolatban?
Nyilván nem, tehát kell, hogy az emberben érzéseket keltsen.
Csak azért a hamburgernél azért mondod, hogy nem biztos, hogy jó az undor, mert hát az a hamburger mégsem annyira.
Igen, mert olyan rossz kérdés, hogy undorodok.
Hát miért? Azok undorodok, akik? Hát attól függ. A rossztól, mindenki egyetért, a rossztól, attól undorodunk. A kérdés az, hogy mi az a rossz? Mennyire tekintem azt a rossz rossznak? A gyilkosság undorító. Ha valaki azt mondja, hogy megerőszakolnak egy kislányt, hát ilyen számra közömbös, én soha nem csinálnám meg. Számra közömbös. Ez mindenki számára egyértelmű, miért? Az emberek többsége, mert ez teljesen rossznak tekinti. De azt mondjuk, hogy valami nem kóser, azt nem tekinti teljesen rossznak, mert nem érzi át annak a spirituális jelentőségét, mert ez egy sokkal elvontabb dolog, mint megerőszakolni egy kislányt.
És akkor azt mondja valaki, mondjuk ezt egy hamburgert, hogy milyen undorító egy hamburgert.
Ne, nem kell, hogy ezt mondja. Tehát nem,
mert nem, az
nem, az undor akkor elnézést, rossz kifejezés, undor. Ő nagyon rossz érzése lesz. Új, ne, baszd meg! Rosszat tesz neked! Rosszat tesz neked! Az olyan, mintha látná, hogy valaki mérget eszik. Azt az érzést fogja kapni.
Tehát, hogy mérgezik magukat.
Igen. De nem úgy azt, hogy ezek a rohadtak mérgezik magukat. Szerencsétlenek, ne egyétek meg! Mármint, hogyha zsidók, mert ha nem zsidók, akkor nyugodtan megeheti, mert ez csak zsidó számára nem, mert a nem kóser, az csak a zsidó számára méreg. Olyan, mint vannak emberek, akik érzékenyek egy bizonyos orvosságra, akkor az a számukra méreg lehet, mások számára lehet. Jó, de az más kérdés. Most a szellemi, spirituális egészségről van szó. Nem a fizikairól. Szóval, és jó, hogy ezt akkor így kifejtettük. Ez a különbség a Benoni és a cádik között. A cádikban nem csak, hogy nem jön föl egy késztetés egy bűnre, még jóval kevesebb, mint bűnre sem. Szóval, ugye, mert a hamburger meg egy durva bűn, ugye, nem kóser tenni, az föl sem merül. De még ilyen egészen nüansznyi dolgokra is, ami az egójának a kifejeződése lenne, hogy én milyen jó fej vagyok, milyen okos vagyok, vagy hasonló. Még ilyen dolgok, vagy hogy azt is mondtuk, hogy még kóser ételben sem fogja azt öncélúan enni. Hanem csak azért, mert szükség van erre az energiára, így van. Ahogy majd később mondjuk, hogy Hillel mindig, amikor enni ment, akkor azt mondta, hogy... Mindjárt tádik vagy! De előbb még közepes voltál, most már tádik. Még egy óra, és itt tádik vagy. Vigyázz! Mert undorodni fogsz a Burger King-nál, vigyázz! Összerezzentél meg a gondolattal is. Jó, hál' Isten. Szóval, hol tartottunk?
Tehát, hogy csak azért...
Igen, hogy nem csak azért teszik. Hogy Hillel mindig azt mondta, hogy amikor enni megyek, akkor jót teszek a lelkem, akkor jótékonykodok a testemmel. Nem, se föl sem merül, hogy öncélúan legyen. A Benoniban fölmerül, hogy öncélúan legyen a közepesben, de legyőzi ezt a fölötlött valamit, és nem hagyja, hogy kifejeződésre jusson a rossz. Tehát ezek egészen magas szintek, ami nagyon kevés ember tudja elérni, erre csak törekedni lehet, hogy különcsebb elkönteni. Ez a különbség a Benoni és a cádik között. A cádikon belül is van két szint. Van a tökéletes cádik, és a nem tökéletes. Mi a különbség? Hát akkor hogy lehet még valami nüansznyi különbséget találni? Azt mondjuk, a nem tökéletes cádikban a rossz ott van, csak teljesen ki van ütve. A tökéletes cádikban, tehát az olyan, mint a kibokszoltak, valaki ki van dől, semmi, ő már nem használható, nem is, mint ott se lenne, de mégis ott van. A tökéletes cádikban pedig már egyáltalán nincs ott. Na, mi a különbség? Nem tudok, miért is ott van, ott fekszik a földön, és ki van ütve, vagy nincs ott? De nem. Miért? Mert azt tanultuk az előző órán, hogy teljesen fölkelten nem fogja az már fölkelni. De megszabadulni a rossztól nem lehet. Két lehetőségem van. Vagy ártalmatlanítom a rosszat, mint amit a nem tökéletes cádik tesz, és olyan, mintha nem lenne, de csak ott van, de még csak nem érzem. Vagy átfordítom azt a rosszat a jó oldalán. És ezt éri el a tökéletes cádik, hogy ő neki a nefese behámítja, az állati ösztönlelke, ami direkt azt a nevet kap, hogy állati ösztönlelke, és nem azt, hogy rossz lélek, mert igazából semleges, csak állatias. Azt átfordítja a jó oldalára. Mit mondtuk, hogy mit jelent átfordítani a jó oldalára? És erre mondtuk azt a példát, hogy képzeljünk el egy nagyon konzervatív és rendezett, középkorú úriember, akinek megvan a maga rendje, és stb. És mindent helyesen csinál, mindennek megvan a nagyon erősen tartja magát az értékrendjéhez, stb. És ott van az ő fia, aki egy nagyon abban a korban, tínédzs korban van, amikor hihetetlen sok energiája van, és meg akarja váltani a világot, és egy éjszakára kettő nem alszik, és ezt az energia kicsapongóvá is teszi egyben, tehát teli van tűzzel. Ez a különbség az isteni lélek és az állati ösztönélek között. Az isteni lélek isteni, és mindig a helyeset akarja csinálni. De valahogy nincs benne az a tűz és energia, mint ami egy állatban ott van. Az állat az egyrészt hülye, mert nincs, az értem, hogy nincs esze, hogy felülkerekedjen az érzelmei. De azok az érzelmek tűzzel teli érzelmek. És ez egy olyan dolog, amivel ki tudja egészíteni az állati ösztönlélek az isteni lelket. Képes, hogy ugyanúgy, ahogy ma én, aki az esetek többségében az állati ösztönlelkem által vagyok irányítva, teljesen látva jövök, hogyha egy finom sült csirke, természetesen kóser, de finom sült csirke van az asztalon, és a láz az ott van bent, erősebben dobog a szívem, amikor ezt a sült csirkét megeszem, ezt most persze képletesen mondom, de nyilván mindannyiunkkal hívak, és éhesek vagyunk, de örülünk annak az ételnek, és már elgondoljuk egy-két órával előtt, hogy milyen jó lesz azt megenni, és a többi is sajnáljuk, amikor elfogy a tányérról. Az ugyanez a láz, ez meg lesz benne, amikor leülök tanulni egy talmudi oldalt, vagy amikor csinálok egy micvát. Hogy nem csak kötelességből teszem meg, mert tudom, hogy jó, hanem ez egy hihetetlen érzelmekkel teli, tűzzel teli valami lesz. És ebben több a tökéletes szádik, mint a nem tökéletes szádik. A nem tökéletes szádik nagyon jól csinál mindent, és mindent, de az a tűz nincs meg benne. Most nem mondanám ennyire karakteresen, hogy tűz nélkül csináljon meg érzem nélkül, mert ezek ilyen nüanszi dolgok. De különben az is fontos, hogy hangsúlyozom, most itt ültök az órán, és már mióta arról beszélünk, nem csak itt, hanem az előző alkalmakkal, és azelőtt is, és azelőtt is, és azelőtt is, hogy van a tökéletes szádik, a nem tökéletes szádik, és a bénoni, a közepes, hát az nem tök mindegy, és mindannyian nitrásák vagyunk, akkor miért beszélünk erről, ahelyett, hogy magunkról beszélünk? Miért? Mert az akkor is, hogyha az esélyeink igencsak kicsik, hogy mi szádikok legyünk. Igen, kicsi az esélye. Legalábbis magamról tudok beszélni, rólatok nem tudok beszélni. De az fontos, hogy itt képletesen ezek a dolgok a mi életünkben is megvannak. Szerintem nem csak arról van szó, hogy te az, amikor azt tanuljuk, hogy a tökéletes szádik abban jobb, mint a nem tökéletes szádik, hogy benne ott van az a tűz, ez tanít bennünket arra, hogy amikor mi csináljuk a dolgunkat, és jól csináljuk, persze, mint rásák csináljuk, mert még ott van bennünk az állati ösztön, meg mindent, egy-egy pillanatra próbáljuk meg az állati ösztönt is bevonni abba. Ne csak azért csináljuk, hogy te ma az Éva mondta, hogy kötelességben, mert tudom, hogy ez a dolgom, és tudom, hogy ez a jó, és hiszem, hogy ez a jó, hanem vegyen részt abban az állati ösztön, őt is győzzem meg. Legyen ez teljes, ahogy a smában mondjuk a hajadézben, hogy egész mindenemmel történjen ez. Ne csak a felem, ne csak az isteni felem, hanem az állati felem is vegyen ebben részt. Ez egy olyan dolog, amit lehet ebben, és a történetnek minden részletéből lehet a tanulságot levonni a mi mindennapi életünkben is. Mindenesetre visszatérve a cádikokra és a bénanikra, tehát ez a különbség a cádik és a bénanik között, az igaz és a közepes között, és a cádikokon belül a tökéletes cádik, a cádik gamul, és a nem tökéletes cádik, a cádik seinu gamul között. Most igazából az a kérdés, hogyha tényleg eljutottunk erre a szintre, hogy valakiben már nincs ott a állati ösztönek, nem hogy nincs ott, vagy hogy nincs ott, mert nem érezhető, vagy annyira nincs ott, hogy már át van fordítva jóra, akkor igazából mi az ő célja?
Ennek a megtartása.
De hát ha ő már át lett fordítva, akkor nem fog visszafordulni. Szerintem, vagy ha ki lett ütve, hogy? Jó, vagy akkor másképp, akkor mondok valami mást, mert sok oldalról meg lehet, és igaz, amit mondtok. Van-e nekik szabad választása? A jó és a rossz között. Ha nincs benne semmi késztetés a rosszra, akkor van-e szabad választása? Milyen unalmas már az élete? Nincs semmi kihívás az életében.
Nem unalmas, mert élvezi azt ő lelkesedéssel csinálja.
De akkor ő befejezte a küldetését, ami a saját maga szempontjából. Maximum annyi lehet, amit Tamás mond, hogy másokat is próbál rávenni a jóhoz.
Igen, de ugyanakkor az ő élet egy élvezetes élet, mert úgy tudja követni a jó dolgokat, hogy nincs benne kétség.
Nincs benne a harc, és egy nyugalmat ad.
Van egy olyan mondat, hogy a jóra való reszkség, azt hiányzik belőle, tehát hogy ő lelkesen csinálja a kötelező dolgot, ami másnak kötelező, a nem tökéletes szerintem, azt ő lelkesen.
Elér egy jó életminőséget, azt akarod mondani.
Így van, ezt akartam megfogalmazni.
Jó, de a kérdés az rendben van, hogy én nem azt kérdezem, hogy rossz-e neki, inkább arra megy ki a kérdés, hogy van-e értelme szia. Van-e értelme, tehát van-e bármi további értéke az ő a dolog szempontjából, nem az ő élete szempontjából, hanem a dolog szempontjából, az ügy szempontjából van-e értelme az ő életének, és akkor még fordítok egy pár kérdést. Kap-e ő jutalmat azért, amit ő csinál? Hiszen ha nincs kihívás, akkor van-e jutalom? Ha valaki, ugye azt tanuljuk, hogy nagyobb dolog az, amikor valaki kihívás után csinálja, amit csinál, mint amikor kihívás nélkül egy pillanat. Ja. Lehet kicsit gondolkodni. Van-e lehetősége arra, hogy van-e lehetősége arra, hogy vétkezzen? Tud-e még vétkezni?
Saját értékrendet szerint?
Nem.
Vagy
most, a Tórában megfogalmazott értékrendszer. Szerintem van-e lehetősége arra, nem lehet, lehetősége nyilván van, de tud-e ő még egy szombatot megszegni? Tud-e ő még nem kósert enni? Egy bénoni tud. Neki állandó harc. Minden percben lecsúszhat és lehet belőle rása. Ez egy állandó harc. De a szádik, én azt mondja, nem tud vétkezni. Kérdezek valami mást.
Pedig nem tud vétkezni.
Ezt mondja az Éva? Szerinted tud? Miért tud?
Oké, hogyha van olyan szituáció, mondjuk, háború fenyeget.
Én azt mondom, hogy saját akaratából. Nem azt mondom, hogy kényszerből, mert az már nem bűn.
Ja, nem kényszer.
Hogy életmentés, ez nem bűn. Én arról beszélek, hogy mert ha életmentésről van szó, az a kóser étel megengedett lett, az már kósernek számít. Nem kóser étel megengedett lett, az már kósernek számít. Szerinti, de a Szamás azt mondja, hogy tud vétkezni. Miért van? Akkor meg már nincsen, ha valaki bolond, tehát ha nem úgy érte a bolond, hogy nincs, nem, akkor ő nem nincsen kötelességei. Akkor ez már nem. De azt Tamás azt mondja, hogy tud vétkezni. Miért mondod, hogy tud vétkezni? Állítsuk szembe a. Állítsuk.
De azért, mert most például nem tudok hirtelen mondani rá, de nézzük Mózes esetét, Mózes is elkövetett valami problémát, ami miatt büntetésről nem érkezett az ígéret földjére. Tehát mégiscsak, ha egy ilyen ember, mint Mózes, mi pedig elég távol vagyunk Mózesről, ha tudod vétkezni, akkor...
Jó. Nagyon jó, és ezt örülök, hogy mondta Tamás, mert ezzel akartam én magam is folytatni. Hogy ha azt mondod, hogy nem, az a logikus, amit az Éva mond, hogy nem tud vétkezni. Miért? Az a logikus, amit az Éva mond, hogy nem tud vétkezni. Miért? Mert nincs miből. Semmi nem készteti őt arra, hogy vétkezzen, mert nincs benne rossz. Sőt, a rossz is már a jót szolgálja. Undorodik a rossztól. Ez olyan, ha az ember, mondjuk egy példát a világ életből, az ember nagyon vágyódik a cigaretta után. De, ha cigizik, az olyan, mint a rása. Miért? Mert ha most a cigi a példája, vagy a metafora, akkor olyan, mint a rása, mert el is követi a dolgot, hagyja kifejeződés jutni a vágyát. Ha nem cigizik, de állandó harcban van magával, és mindig, amikor meglát egy cigit, akkor már majdnem oda nyúlna, de viszont a kezét, sőt, még gondolatban is igyekszik elhesegetni a cigi gondolatát, akkor ez a bénani, az a közepes, mert megvan benne ez a rosszra való készítés, csak mindig elnyúl magával. A cádik eléri azt, hogy ő, ha meglát egy cigit, akkor megrémül. Mert annyira, ez a cádik abban az értelemben, amikor az ember annyira átérzi azt, hogy mennyire rossz, hogy föl sem merül. Egy ilyen ember nem képes vétkezni, mert nincs mitől vétkezzen. Ő inkább, ez olyan, mint hogy képes valakit tűzbe beletenni a kezét. Nem! Mert ő akkor őrül. Nem létezik, ahogy te mondtad, elborul az agyam, csak akkor. De hogy lehet azt, hogy akkor mégis olyan nagy emberek, Mózes, és Ábrahám, és Izsák, és Jákob. A Tóra teli van olyan történetekkel, ami látszólag, ha nem is vétkek, hibák, nem egészen világos.
Ez minden felképpen kontextben kell nézni, nem lehet szintekben?
Nagyon jól, amit mondasz, az válasznak a részre, csak egy kicsit menjünk sorba. Erre a dologra kapcsán, ha van, rövös, egy kicsit ki fogunk csúszni az időben, nem tudom, hogy 5-10 percet. Akkor ezért mondta, hogy fél 11
van.
Mondom, hogy ez ennek kapcsán, ez egy nagyon érdekes dolog, egyszer olvastam, ezt már többször említettem, írja egy valami japán vagy kínai fiú, aki betért zsidónak, azt mondja, miért értem be zsidónak? Én minden vallást megnéztem. Minden vallásnak a szent könyvét. És minden szent könyvben, mint láttam, van egy főszereplő, aki a legvagányabb, már elnézte kifejezést a fizgó, semmi hibája nincsen, ő már maga Isten, a teljes tökéletesség, gyönyörű, férfi, vagy nő, inkább férfiak szoktak lenni, gyönyörű férfi, minden értelemben a tökéletesség, és még véletlenül sem követel hibát. Mondom, ilyen nincsen, ez nem nekem szól. De elolvastam a Tórát, és mi van benne, minden példaképnek milyen történetei vannak benne, amely hibákat követel. Szóval ez nekem szól. Miért? Mert a Tóra az embernek szól, és azt tanítja, ha a tökéletes az csak Isten. És Isten nem várja el tőled, hogy Isten legyen, azt várja el tőled, hogy emberként csináljad, amit csinálni kell. És ezért a példaképek, azok reális példaképek, olyan példaképek, hogy elkövetnek hibákat, úgy, mint te, csak persze sokkal nüanszabbak akarod, más szinten, ahogy a Dávid fogalmaz, de vannak hibák. De most akkor nézzük meg ezeket a hibákat. Ezek bűnök? Hogy lehet az, hogy Mózes elkövet egy bűnt? Ugye a Talmud azt mondja, vagy még ennek az egy szép anekdota, volt volt a híres Kocka Rebe, aki, én most nem tudom, hol van Kocz, az egy ilyen haszid Rebe volt, és arról volt híres, hogy nagyon erős mondásai voltak, jól tudott fogalmazni. És egyszer eljött hozzá valaki, ezt mondja, Monti zsidó, milyen vallás ez, ahol a ti példaképeitek folyamatosan vétkeznek? Ez milyen példakép, milyen vallás ez? Azt mondja, figyelj, az ő vétkeikből lett írva a Biblia, a Tóra. A te jó tetteidből nem lesz írva a Tóra. Azt mondja, nyilván azt akart ezzel mondani, ez egy másik szint. Vagy mindjárt látszik, hogy mire gondolok. Van az a mondás a Talmudnak, bárki, aki azt mondja, hogy Dávid vétkezett, az hibázik. Ugye Dávidról írva, hogy Batseva az egész történet, stb. Vannak kommentárok, akik azt mondják, hogy ez Batseva története utáni korszakra van, amikor megtért, hogyha tudja olvasni, hogy a csúvát tett, és belátta, milyen nagy hiba volt, stb. Mégis egy kicsit nehéz értelmezni, hogy ezt hogy kell látni. Azt van egy olyan mondás, én Tzadikba áresz, a sajászettó, velo jehto. Nincs olyan igaz ember a föld színén, aki jó tenne, és ne vétkezne. Uh-huh. Nem tudom, honnan van ez az idézet. Van egy olyan idézet, ami azt mondja viszont, loje unna le tzadikkal avon. A tzadikkal soha nem fog történni bűn. Még véletlenül sem, akaratán kívül sem. Akaratán kívül sem fog, akkor pláne, hogy akarattal nem. Akkor hogy kell értem? Van egy olyan mondás is viszont, hétszer fog elesni az igaz, és aztán föl kell. Azt jelenti, hogy amikor ő elesett, akkor is igaz volt. Az, hogy lehet, azt tanultuk, ha valaki vétkezik, akkor már is rassan. Akkor ezt nem is értjük, ezt az egész dolgot. Jó, de akkor ez hiba, vétek, ezt hogy kell érteni? Most nézzük a legkonkrétabb történet, mondjuk Mózes esetében, egyértelműen le van írva, hogy ő nem szólt a sziklához, amikor vizet kellett belőle fakasztani, hanem ráütött, és az volt a büntetés, hogy nem ő vezetett a zsidókat Izraelbe. Akkor az mégis ott hibának, véteknek volt egyetlen. Erre a történetre majd külön minden rá fogunk tenni. Most mi az igazság? Az igazság az, hogy a cádik nem tud vétkezni. Mit jelenti, nem tud? Lehetősége, fizikai lehetősége megvan rá. És a szabad választása is megvan, mert ha akarna, tudna vétkezni, csak nem akar. De nincs tőle elvéve a szabad választás, hogy elvettük a rosszat, és ő már azt nem is látja. Az már nem létezik a számára. Ő nagyon is látja, és undorodik tőle. És választ is a rosszat és a jó között. Mit választ? A jót. Csak nem minden egyes alkalommal választ, egyszer megválasztotta a jót, és annál is marad. De most is ott van a rossz előtte, csak ő soha nem fogja azt választani. Biztosak lehetünk benne, aláírhatjuk, hogy ő nem fogja azt választani, de a lehetősége megvan rá, és ez a válaszra a kérdés. Van szabad választása. Vétkezni fog-e? Pillanat. Vétkezni fog-e? Vétkezni nem fog. Hibát elkövetni. Tud hibát elkövetni? Ha egyszerűen értelmezzük ezt, akkor igen. Tud hibát elkövetni a maga szintjén, ami azt jelenti, az már nem vétek. Különbség van az között, hogy valami vétek és valami hiba. Nézzük meg Mózes esetét. Az vétek, hogy valaki ráüt a sziklára és nem beszél hozzá.
Maga szintjén.
Szerintem még csak a maga szintjén sem vétek, hanem hiba. Miért? Mert képzeljük el, ha én vétkezek, ne beszéljünk magamról, valaki más. Valaki vétkezik, akkor az hogyan történik? Hogy megszólal benne a rossz, és azt, hogy figyelj, ez olyan finom, ezt muszáj megenni. Ez olyan jól néz ki, annyira... Most el tudjuk kézni, hogy Mózes ott állt a sziklát, és Isten azt mondta, hogy beszélj a sziklához. Az az ember, aki szemtől szembe beszél Istennel, ugye ezt írja a Tóra, a legmagasabb kinyilatkoztatásnak volt része, a legmagasztosabb dolog, és megszól benne egy hangzó, Mózes, annyira jó lenne, ha ráütnél a szikrá, és nem beszélnél. Ez teljesen illogikus. Nem volt benne valami ilyen állati vágy, hogy most ráüssön a sziklára, ez akkor lett volna vétek. De ez nem vétek, hanem egy valamilyen hibás döntés, valamit rosszul értelmezett, mondjuk így. Egy hibás döntés, az egészen más, mint egy vétek. Még a maga szintjén sem vétek, az egy hiba. Elkövetett egy hibát. De ennek nincs köze a rossz ösztönhöz. Ez nem a rossz ösztön miatt csinálta. Én, amikor vétkezek, akkor rossz ösztön miatt, mert megszólal bennem két hang. Az egyik, hogy Slomo, nem helyes ezt csinálni. Nem ez van írva a nagy könyvben, a Tórában nem ez van írva, nem illik ezt csinálni, nem csak nem illik, hanem káros lesz a számomra. És most a másik, hogy hagyja az más Slomo, hát miért, semmiség, és olyan finom, olyan jól esik, és senki nem fél tudni, és azért. És kezd harcolni a két hang, és bum, vagy ez fog győzni. De egy szádiknál, mint Mózes, aki ráüt a sziklára, ez a legjobb példa. Ráüt, megszólt benne, hogy hú, de jó lenne ráütni arra a sziklára. És a másik azt mondja, nem helyes, beszélni kell hozzá. Semmi értelme nincsen, mert valószínűleg Mózesnek semmi nagyobb öröme, vagy személyes, egoisztikus vágya nem volt ahhoz, hogy inkább üssön, mint beszéljen a sziklára. Ez valamilyen, valamit félreértelmezett. Most, ezért ilyen típusú hibát el tud követni egy szádik. És el is követ, és az összes hiba, ami le van írva, az erről szól. Miért követte? Van egy nagyon szép, és ez még egy anekdóta. Azt mondja a Talmud, hogy miért lett lerombolva. A Talmud részletesen mesélje, hogy a második szentély hogyan lett lerombolva. A második Jeruzsálem szentély hogyan lett lerombolva, és hogyan kerültek a zsidók a rómaiak által diaszporába. Ugye akkor római hatalom alatt volt Izrael, a Szentföld, abban az időben, időszámítás utáni első pár évtizedről beszélek, és az történt, hogy két zsidó összeveszett egymással. Borzasztóan elkezdték utálni, ezt meséli a Talmud, nyilván már elég feszült volt így is a helyzet, és az egyiket nagyon bántotta, hogy amikor az a másik kiszúrt vele, akkor a rabbik nem szólaltak föl, a Sanhedrin nem szólalt föl, akik ott ültek azon az eseményen, és erre elment a helytartóhoz, és azt mondta neki, figyelj, ezek a zsidók nem szeretnek téged. Szerintem miért? Tehát imádnak. Nem, lásd meg, hogy elküldesz egy áldozatot a szentélybe, és nem fogják bemutatni. És tudjuk, hogy nem zsidók is küldhettek áldozatot a szentélybe. És jó, küldött egy áldozatot. És kivel küldte? Ezzel a palival. Ez mit csinált? A fülébe bevágott az áldozatnak. És a halacha az, hogy egy hibás állatot nem volt szabad a szentélyben feláldozni. Erre megérkezettek a bölcsek. Ezek nem tudták, hogy ő csinálta ezt a vágást. Azt hitték, hogy a római. A helytartó állata már eleve ilyen volt. Ezt nem tudták, most meghozzuk, vagy nem hozzuk meg. Meghozzuk, vagy nem hozzuk meg. Tehát egyik oldalról azt lehetne mondani, hogy meg kéne hozni miért, mert hiába tilos egy állatot hozni, de ez egyértelmű életmentés, ugye? Mert ha nem tudjuk meghozni, annak szörnyű következményei lesz. A másik oldalról viszont, ha mégis meghozzuk, akkor ez egy óriási probléma lesz, mert az emberek azt fogják, könnyelműen fogják venni a hibás állat esetét. És azt mondják, hogy bárki, látjátok, hogy meghozták, ha nagyon kellett, bármilyen hibás állatot lehet hozni. És erre, Zechárja ben Filus úgy döntött, hogy ne hozzuk meg ezt az áldozatot. És akkor végső következően az lett, hogy elpusztult a szentély. Erre azt mondja a Talmud, mif nécit kuszoly, és ez a hájában a skilusz, nechlev vészein. Az ő igazkodása miatt pusztult el a mi szentélyünk. Ez a fölmerül a kérdés, miért? Mit kellett volna mondania? Szembe kellett volna mennie a halakával? Mit kellett volna csinálnia? És azt mondja, az ő igazkodása, igazsága mondjuk így. Szóval nem kellett volna olyan nagyon nagy cádiknak lenni, el kellett volna azt engedni. Igen? Szóval ez egy kicsit furcsa. Vannak helyzetek, amikor a jó döntés az a rossz döntés. És nem tudsz mit csinálni. Az igaz döntés az a rossz döntés. A rossz következménye. De miért? Miért van ez így? Erre azt mondja a Kabbala, hogy, és ezt lehet, hogy a Talmud mondja, hogy amióta a világon az Tamás előtt által említett bűn megtörtént, az első vétek, Ádám és Éva által, azóta a világ nem tökéletes. Semmit nem fogsz találni a világon, mondja a Talmud, ami tökéletes. Minden tökéletlen. És ezért bármilyen döntést fogsz hozni, nem lesz tökéletes az a döntés, soha. Teljesen tökéletes. Lesz jobb döntés, és rosszabb döntés. Most olyasmiről beszélek, hogy még olyan területen is, ami megegyezik a Tórával és a Halakhával. Van két lehetősége, az egyik sem lesz tökéletes. Ezért előfordulhat egy szádika, hogy akaratán kívül ilyen helyzetbe kerül, amikor mind a két értelmezés lehetséges, és a hibás döntést hozza, mert ilyen a világ. A világ nem tökéletes, amíg el nem jön a messiás, addig a világ nem tökéletes. És ezért igenis elkövethet egy cádik egy hibát. Az összes történet, ami a Tórában írva van a különböző példaképeinkről, akik hibákat követnek el, igenis elkövettek hibákat, mert ők is emberek, nem bétkeket, hibákat. De ezek a hibák, ezek nem a rossz ösztön eredményei, hanem a helyzet eredményei. A kétféle értelmezés, amikor egy hibás mérlegelés eredménye, vagy egy hibás, ami az ő szintjükön következménnyel jár. Mózesnek nagyon kemény következménye jött abból, hogy ő ráütött a szikrára, és beszélt volna helyett.
Kétszerűtött.
Hagyjuk, most nem lehet mindent egy órán megbeszélni.
De az már, jó, de ez már nagyon probléma, hanem csak egyszerűtem, akkor azt mondom, egyszer, amit mondasz, de kétszerűtött.
A lényeg az, amit ki akartam hozni, hogy ott nem valami, ott egy tényleg egy hibás döntésről volt szó, és erről van szó az összes többi esetben is, hogy nem a rossz ösztönéből jön a, mert nincs neki, és ezért rossz, olyan típusú bűn nem fog tudni elkövetni. Hibát azonban el fog tudni követni.
Kérdeztek, hogy a tökéletes szállít, amikor elérte ezt a szintet, akkor mi az értelme még a... ugyanazt akartam mondani, hogy igazából ők a tökéletest akarják még magasabb szintre vinni, tehát valahol neki benne van az a örömét leli abban, hogy ő a tökéletes dolgot követi, és nyilván ezt még magasabb, még tökéletesebb szinten akarja művelni, és ez okozza neki úgymond a boldogságot, meg az első harmóniát.
Igen, ez egy jó gondolat, amit mondasz, de van egy másik dolog is, ez inkább, mint a Tamás. Hogy ő már nem azért csinálja a dolgokat, hogy ő egy tökéletességet elérjen, hanem azért, mert ő úgy érzi, hogy rá van szükség, úgymond.
Világnak szüksége van.
A világnak, Istennek, és ez, erről szól a folytatás, nem tudom, megengedünk egy 10-15 percet?
Persze.
És akkor kicsit még a szövegben előre tudunk. Okay. Jó. Most ott tartunk, ja, ott fejeztük be a múltkor, hogy a második oldalon, hogy ez a nem tökéletes szádik. Az a nem tökéletes szádik, akinek nem tökéletes az isteni lelki szeretete azért, mert a isteni lelkével imádja Istent, de hiányzik az a tűz, amiről beszéltünk, az állati ösztön, az csak ki van ütve, és nincs átfordítva. Az állati ösztön nem tudta az Isten szeretetre rávenni. Ez a kategória sok-sok tízezernyi alkategóriára oszlik, annak a rossznak a mennyisége szempontjából, ami megmaradt a négy rossz alapanyagból, valamint abból a szempontból, hogy mennyire hatástalan ez a rossz, amikor egy a 60-hoz, egy az 1000-hez, vagy csak egy a 10000-hez arányban van jelen. Ugye ezekből a cádikokból lehet, hogy nagyon sok van, több 10000. Majd látni fogjuk, hogy honnan jön ez a szám. A 10000 az azt jelenti, hogy az egész történelem során több 10000 esetleg. Nem az, hogy egy nemzedékben. Tehát egy nemzedékben sem valószínűleg túl sok van. De mert ugye ezt a 10000-et elosztjuk az egész történelemre, akkor nem marad sok nemzedékenként. De mégis nagyon sok van belőlük. Mi a különbség köztük? Egyik, mert még a nem tökéletes szádikon belül is különböző szintek vannak. Mi a szint? Az, hogy az a kiütött állatösztön, ami még benne van, csak nem érezhető, az milyen típusú állatösztön volt? Egy nagyon erős, nem annyira erős, mennyire volt nagy a harc, mielőtt kiütötte azt? És mennyire van alárendelve, mennyire tűnik el a jóban. Tudjátok azt, hogy a halaká szerint, hogyha én keveredik nem kóser étel kóser étellel, akkor mi a szabály?
1,60.
Ez nagyon helyes, hogy tudja rá, hogy 1,60 ad a kérdés. Miről van szó? Íz. Az a kérdés, ha én beleteszek egy kis disznózsírt a sóletbe, érezhető-e annak az íze a sóletben, a kóser sóletben? Ha érezhető, akkor az eltréfliszta a sóletet. Ha nem érezhető, akkor nem tréfliszta el. Az olyan, mintha semmissé vált volna a sólet ízében. Nem fogom mindig megkóstolni, mert cikkel megkóstolni, és kiderült, hogy nem kóstolni. Azt mondják a bölcsek, egy a 60-adhoz már nem érezhető. Ha csak egy a 60 az az íz, a mennyiség, akkor nem érezhető. Az az íz. Persze, ha ezek ellenére is érezhető, akkor az ugyanúgy nem kóser. Csak ha nem tudom megállapítani, hogy egy a 60-ad, vagy annál kisebb mennyiség, az nem érezhető. Most az esetek többségében egy a 60-addal számolunk, mert már nem érezhető az ízben. Vannak dolgok, amiben egy a 1000-ben, vagy egy a 10000-ben. Olyasmi például, aminek, ahogy mondod, ami a mennyisége ellenére nagyon erős hatás van az ételre, ami sok minden előfordul. Most, akkor ez az 1,60-ad az, ami számít. De mi a dolognak a lényeg, hogy azért, mert nem érezhető már. Ugyanerről van szó a nem tökéletes szádiknál is. Ő olyan, mint a kóser sólet, és van benne egy kis disznózsír. Ott van az az állati ösztön. Csak nem érezhető, mert semmissé vált a nagy képhez képest. Ki van ütve, de mégis ott van. Ott van ez a kis disznózsír a sóletben, csak ott, olyan, mintha ott se lenne. De azért nem mindegy, hogy ez a disznózsír 1:60, vagy 1:1000, vagy 1:10000. Hiába mind a három esetben nem érezhető, azért mégsem ugyanaz. Erről van szó, nem tökéletes szállítmány, hogy mennyire van kiütve. Mennyi az a minőség szempont, vagy hatás szempontjából mégis mik az arányok. Ezért különböznek egymástól. A Talmud a következőt meséli. Ugye volt a Simon Bar Jochai, aki az talmudi bölcs volt, ő is ebben a kb. 2000 évvel ezelőtt élt, és azt meséli róla, hogy hihetetlen nagy bölcs volt, és ő írta a Zóhárt, ugye a Kabbalának az alapművét. És azt mondja, nagyon érdekes dolgok vannak a Zóhárban, saját magáról érdekes dolgokat mond. Ez egy külön alkalmat is megérdemel. És azt mondja például az egyik helyen, azt mondja, hogy de itt Ibné Alia láttam a magasabb szint embereit, de nagyon kevesen vannak. Elnézést. Igen, láttam magasztos embereket, de nagyon kevesen vannak. Ha ezren vannak, én és a fiam köztük vagyunk. Ha százan vannak, én és a fiam köztük vagyunk. Szerintem, hogy a tíz. Ha tízen vannak, én és a fiam köztük vagyunk. Ha ketten vannak, akkor az én és a fiam. Ha egy, akkor az én vagyok. Most ez külön téma, hogy ezt hogy mond, hogy ezt hogy kell érteni, hogy ezt így mondta. De ezt folytatja Zohar, és azt mondja. Igen ám, ha ez tényleg így van, hogy ők kevesen vannak, akkor miért van az írva egy másik helyen, hogy 18 ezer cádik áll az örökkévaló előtt? Hogy kell ezt érteni? Hogy kell ezt összehozni, ezt a két dolgot? Erre azt mondja a megoldás, hogy az a 18 ezer cádik, az egy típusú cádik, az a nem tökéletes cádik. A tökéletes cádikból nagyon kevés van. És erről beszélt a Simon Bar Jochai. Mindjárt folytatjuk, és az egész értelmet fog kapni. Ez az említett fokozat aztán az a sok cádik, aki minden nemzedékben jelen van. Ahogy ezt a Talmud tanúsítja, 18 ezer cádik van az örökkévaló előtt, áldassék a neve. Ezek nem tökéletes cádikok, és belőlük sok van. Viszonylag sok, hát persze ez se sok, de viszonylag sok. Viszont ami az emelkedett embereket illeti, ugye itt emelkedett embereknek van folytva, amit én az előbb úgy hineveztem, hogy magasztos, vagy valami ilyesmit mondtam, ők nagyon kevesen vannak, ugye ahogy ezt a Zóhár mondja. Ahogy Simon Bar Jochai mondja, ugye is az előbb említett idézetben. Most, a kérdés az, hogy miért nevezi őket emelkedett embereknek? A tökéletes szádikok miért emelkedett emberek? Azért nevezte a tökéletes szádikokat emelkedett embereknek, mivel a rosszat jóra változtatják, és felemelik a szentség szintjére. Az emelkedettség arra vonatkozik, hogy ők a rosszat fölemelik a jó szintjére. Ők nem csak olyan szádikok, akik kiütötték magukban a rosszat, és hatástalanították, hanem olyan szádikok, akik a rosszat megemelik a jó szintjére. És ezért emelkedett emberek. Hasonló gondolatot találunk a Zohár bevezetőjében, amikor a Zohár azt mondja, amikor Hiarabi, aki ugyancsak egy nagyon híres talmudi bölcs volt, be akart menni Rabbi Simon Bar Jochai égi csarnokába, ugye a lelkek ott találkoztak, és be akart menni a csarnokába, hallott egy hangot, ami így mond, így szólt. Közületek csak az jöhet be a csarnokba, aki a sötétséget fényre és a keserűt édesre fordította, még mielőtt idejött. Még mielőtt meghalt, elvégezte azt, amit el lehet végezni, amit ember el tud végezni, képes elvégezni, hogy nem csak hatást tanította a benne levő rosszat, hanem átfordította jóra. És ez a tökéletes szádiknak a szintje, az emelkedett ember szintje. Most még menjünk tovább. Még azért is nevezik őket emelkedett embernek, mert az általuk a Tórának és parancsolatainak betartásával kapcsolatban tevőleges módon végzett Isten szolgálat nem önös érdekből, hanem Isten a magasztos és a legmagasztosabb érdekében történik. Nem pedig azért, hogy Isten közelébe férkőzzenek, és ezzel szellemi szomjukat oltsák, ahogy írva van, ó, ti szomjasok, menjetek a vízhez, ahogy ennek a magyarázató megtalálható, hanem szolgálatuk célja az, amint a Tikkuné Zohárban találjuk, ki a jámbor, aki kegyes teremtőjével, vagyis fészkével, eredetével, gyökerével. Ez a kedv abból áll, hogy a szolgálat egyetlen célja, hogy este egyesítse az örökjelölt az ő jelenlétével az alsó régióban. Ahogy ezt a Ryan Nehemia, magyarázom, hogy Ryan Nehemia szakaszában találjuk, az ilyen feláldozó szádik olyan, mint az ifjú, aki mindent megtesz apjáért és anyjáért, aki még saját magánál is jobban szeret, és hajlandó feláldozni életét, hogy kiváltsa őket, hogyha fogságba kerüljenek. Ahogy ennek magyarázatom máshol is szerepel. Akkor miről is van szó? Arról van szó, hogy ezt majd a jövő órán még mélyebben, még van egy-két pont, ami valószínűleg nem volt érthető, azokat el fogjuk mondani a jövő órán. Arról van szó, hogy itt már nem arról beszélünk, hogy valaki a jót teszi, mert megismeri, hogy ez egy jó, és fölismeri, a rossz az rossz, és undorodik a rossztól. Itt ő már minden csak azért tesz, mert látja, hogy nem magára gondol. Van egy olyan szint, hogy az ember egoista, és azt mondja, ami nekem jó, azt csinálom. Durván, az amikor materiálisan is egoista, azt mondja, ami nekem pénz, paripa, minden, ami kell nekem, az nekem legyen, és nem másnak. Van olyan, amikor szellemi szinten az ember jót csinál, és már tökéletes, és már cádik. Még mindig van benne egy kis egoizmus. Miért? Mert ő Istenhez akar közel kerülni, mert neki az jó. Ez mindenkiben ott lesz. De az az ember, aki erre az emelkedett szintén jutott, ő már nem erre gondol. Van az a mondás, az híres mondás az Alter Rebbének, és néz rám a rabbinak. Jidisul ich will nicht deinen Edel, ich will nicht deinen Olam Haba, ich will dich allein. Én nem akarom a te édenkertedet, én nem akarom az eljövendő világon, én csak téged akarlak, vagy csak neked akarok. Szerintem nem arról van szó, hogy én fölismerem, hogy milyen jó veled lenni. Szerintem azt akarom, amit te akarsz. És ez még magamat is feláldozom ezért. Mint a gyerek, aki nem csak megmenti a szüleit, hanem magát feláldozza a szüleiért. Az ő szempontjából teljesen értelmetlen. Ugye? Ha az ő egóját nézzük, ha az ő atyáját nézzük. Van egy szép történet, és ezzel befejezzük a mai órát. Volt 1910-ben egy a cári Oroszországban egy nagyon kemény rendelet, kezdeményezés. Ugye megpróbálták a zsidókat kicsit jobb útra terelni, mint ahogy ők azok járnak egy pár ezer éve, ez ugye gyakran előfordult a történelmünkben. És azt csinálták, hogy a cár hozott egy olyan rendeletet, hogy mostantól ahhoz, hogy valaki rabbi legyen, ahhoz le kellett tenni az összes állami, világi vizsgát, és teljesen világi, ezt a világi cári gondolkodást ültették bele, és a hagyományos jesiva tanulási rendszert megszüntetni, és világi iskolák legyenek, stb. És ezzel próbálták azt elérni, a zsidók hagyják el a vallást. És hát ez egy szörnyű rendelet, hogy akkor vége a zsidóságnak. És összejött egy pár rabbi, hogy ezt megbeszélje. És az rendeletnek az is része volt, ha valaki ez ellen ellenkezik, vagy szervezkedik, ha a rabbik ez ellen ellenkezik, vagy szervezkedni fognak, akkor a cár engedélyezni fogja a pogromokat Oroszország városaiban. Nem csak engedélyezni fogja, hanem még segíteni is fognak hozzá. Tehát ez egy szörnyű dolog, egy életveszély. De mégis a rabbik összeértek titkotokban, hogy ezt hogy lehetne megakadályozni, és a beszélgetésen ott volt egy cári küldött. Ott ült. Szerintem gyakorlatilag, aki most megszólal, az életveszélybe kerül. A beszélgetésen ott volt nagyon sok rabbi, a legfontosabb neves rabbik abban az időben Oroszországban, és ott volt talán a két legfontosabb abban az időben, a Rebbe Rasáv, a 5. Lubavicsi Rebbe, a Shalom Dovber rabbi, Snélosza rabbi, és ott volt a Rebbe Chaim Brisker, aki a Litvise, nem haszid, orthodox zsidóság egyik legnagyobb, 20. századi legnagyobb neve. És ők elég jobban is voltak egymás, azok az egyik haszid volt, a másik nem volt haszid, tartották a kapcsolatot. És hát a legtöbb rabbi nem szólalt meg, és hát látták, itt életveszélyről van szó, hát nem lehet ezzel játszani, de a Rebbe Rasáv a 5. lövésre felállt, és egy tüzes beszédet mondott, és azt mondta, így kezdte a beszédet, egy híres idézet tőle, nem a mi akaratunkból kerültünk számüzetésbe, és nem a mi akaratunkból fogunk innen kikerülni, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy csak a testünk van számüzetésben, de a lelkünk nincsen, és altigubim és sikha, és tudnia kell mindenkinek, ahogy a Dávid király mondja a Zsoltárban, ne nyúljatok az én fölkentemhez. Azt mondja, a népeknek azt mondja, ne nyúljatok, a népeknek azt mondja, pedig ne nyúljatok a fölkentemhez. És amikor ezt a beszédet mondta, ilyen, hogy megerősítő, tüzes beszéd, a végén annyira föl lehet dúlva, hogy elájult. Akkor elájult, azon nyomban föl megválták feljózgatni, tani, vagy magához téríteni, és egyből letartóztatták, és vitték a börtönbe. Este megengedték a Rav Chaim Brisker-nek, a barátjának, hogy meglátogassa a börtönbe. Bemegy a Rav Chaim Brisker, és ott ül a Rav Rasáb, az Lubavitchi Rebbe, és látja a Rav Chaim Brisker, hogy a Rebbe nagyon sír. Azt mondja neki, csodálkozik, hogy most miért. Nyilván tudta, hogy nem azért sír, mert börtönben van, hogy ilyesmi, azért sír a helyzet miatt. Azt mondja neki, Lubavitchi Rebbe, far vossz veintir. Azt mondja, Lubavitchi Rebbe, miért sír? Mi mindent megtettünk, a többi már Isten dolga. Erre azt mondja neki a Lubavitchi Rebbe, nézze, engem nem az érdekel, hogy mi mindent megtettünk-e, hanem így is úr, azért innyi az ich nicht ugeton, hanem hogy az ügy nem lett elintézve, a cél nem lett elérve. Szóval én nem azért vagyok itt, hogy majd elmondhassam, hogy én nekem mi van a számlámon, hogy hány piros pontom, hogy én mindent megtettem, és én a részemről rende vagyok, hanem az érdekel, az ügy érdekel, hogy milyen szörnyű következmények fognak most jönni, hogy mi lesz a zsidósággal, mi lesznek a zsidó gyerekekkel, hogy nem lesz többet jidiskány. Ez érdekel engem. Nem az érdekel, hogy én elmondhatom, hogy részemről, hogy én tiszta vagyok, hogy mentettem a bőrömet, és mondhatom majd, mikor átkerülök a túlvilágra, hogy én mindent elintéztem. Csak egy szép gondolat, hogy ezzel mutatni, hogy mi a különbség. Szerintem, amikor már olyan szintre kerül az ember, hogy nem magát látja a képben, hanem az ügyet, hogy úgy mondjam. Az ügy ez nem egy jó szó, ez egy kicsit ilyen bürokratikusan hangzik, de nem tudom, hogy milyen jobb kifejezése. Köszönöm szépen. Akkor innen folytatjuk, befejezzük most már fejezést rá, és kezdjük a jövő alkalommal a 11-es fejezetet. A rásáról fog szólni, a rosszról.
Kérdeztetünk két dolgot.
Igen.
Egyik, hogy...